A nemrégiben 89 esztendős korában elhunyt Kossuth és Jászai Mari díjas dramaturg, a Víg Színház egykori dramaturgiai vezetője, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja, Radnóti Zsuzsa emlékét idézzük a vele készült beszélgetéssel.
Nagyok. Szerdán este, 19:30 után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
...1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Viktor Hugo regényéből. Fordította Aranyosi Pál. 8. rész. Az előző részek tartalmából. Az 1793-as év tavaszán egy vitorlás kihajózik a Bonneuil-Tilbölből. Fedélzetén az áruhás Lantenac Marquis hamar kivívja a legénység tiszteletét, sokan a polgárháború kulcsfiguráját látják benne, aki eldöntheti a harcokat. Az általa vezetett véres hadjárat során egy anyától elszakítják három gyermekét. A Marquisval szemben a köztársaságiak élén Gauvin parancsnok áll, akit hajdani tanítómestere, a papból lett forradalmár Simourdin segít. Latour váránál kerül most egymással szembe a két hadvezér, a küzdelem közepette pedig a három gyerek áll, akiket nem csak a bátor Gauvin, de a rengeteg megpróbáltatáson átment édesanyjuk is meg akar menteni.
Amíg Lantenac Marquis a gyenge pontot jelentő réssel foglalkozott, jobb keze Imánő a híddal törődött. Az ostrom kezdetekor eltűnt a mentő létra, amely a második emeleti ablakok alatt keresztbe volt kiakasztva a falra, mert a Marquis rendeletére Imánő a könyvtárteremben helyezte el. Gauvin talán ennek a létrának a pótlására gondolt. Az első emeleti őrszoba ablakait hármas vasrács védte, amelyet a kőbe ágyaztak. Ott egy lélek se mehetett, se ki, se be. A könyvtárterem ablakain nem volt vasrácsozat, de az ablakok jó magasan voltak.
Ti hárman, Cinke és a két fapika testvér. Ti most velem jöttök. Kinyitjuk a vaskaput, és gondosan szemügyre vesszük a kastély minden zegédzugát.
Itt van nálam a tolvajlámpa. Megvilágítok a hadnagyúrnak minden sarkot.
Előbb a felső emeletet vizsgáljuk át. Ez teli van szénával és szalmával, majd leszállunk a második emeletre. Ide tüzes fazekakat hozzatok. Ezeket a kátrányos hordók mellé állítjuk.
Hadnagyúr, mi lesz a gyermekekkel?
Neked velük semmi dolgod. Legalábbis amíg parancsban nem adom. Egyik őtök sem kérdezősködhet a gyermekekről. Lantenac Marquis parancsa.
Igenis.
A hanga kötegeket ugyancsak a kátrányos hordók közelébe rakatta, és meggyőződött, hogy a kénes gyújtózsinór, amelynek egyik vége a hídon, a másik vége a toronyban volt, használható állapotban van-e. A hordók és a hanga kötegek alá kátrány csorgatott, és a kénes gyújtózsinór végét beáztatta ebbe a tócsába. A földszinten a kátrány, a magtárban a szalma volt. Ezek közé a könyvtárszobába vitette a három ágyacskát, ahol René Jean, Gros Allen és Georgette aludta mély álmát. Nagy figyelemmel, vigyázva vitték, hogy ne ébresszék föl a gyerekeket.
Minden kis ágy mellé rakjatok egy tányérka levest, egy fakanállal. A három kis ágyat az elfektetett mentőlétrával szemben álló fal mentén helyezzétek el. A légáramlás csak hasznára lehet a tervünknek, ezért a könyvtárteremnek mind a hat ablakát tárjátok ki. Fapika testvérek, ti menjetek az alsó és felső emeletre, ott is nyissátok ki az ablakokat. Az épület keleti frontján száraz repkény borítja a kastély egyik falát, és mindegy bekeretezi a három emelet ablakait. Ez a száraz repkény sem fog ártani a tervnek.
Hadnagy úr, én nem kérdezek. Ahogy a Márki úr parancsba adta. De a jó Isten előtt is felelnem kell. Ha a három gyermeknek baja esik, és e bajnak okozója voltam a tűzelő készítésével, úgy én magam leszek a gyilkosuk.
A Márki úr sem tervezi, hogy bajuk essen. Erről biztosítalak. Mindez a cselvetés része. Ne avatkozzatok bele a parancsnok ügyeibe. A lázadást nem tűrjük. Bízzatok benne, mert bölcs és irgalmatlan. Minden, ami egy vezetőtől elvárható.
Imánő még egy utolsó pillantást vetett az épületre, aztán a négy ember otthagyta a kastélyt, és visszatért a toronyba. Imánő bezárta maga mögött a nehéz vaskaput, kétszer is ráfordította a kulcsot. Figyelmesen megnézte a roppant és félelmetes zárat, és elégülten bólintott, amikor megállapította, hogy a kénes gyújtózsinór szintén a helyén van, és most már csak ez köti össze a tornyot a híddal.
Körülbelül egy negyed óra, amíg ez a gyújtózsinór, melyet a torony belsejében gyújtanak meg, tűzbe borítja a kátrányos hordókat a könyvtárszoba alatt. Márki úr, mindent elintéztem, mindent gondosan megszemléltem, emitt van a vaskapu kulcsa.
Köszönöm. Ez nálam lesz a legjobb helyen, itt a zsebemben. Fontos, hogy az ostromlók minden mozdulatát szemmel tartsuk. Te most mász föl a pásztortülköddel a torony tetejére az őrbódéba. Hol az erdőt, hol a fennsíkot figyeld. A toronytető őrházának lőrésében oda van készítve számodra egy lőporos zacskó, egy vászon zsák megfelelő méretű golyókkal, és egy csomó öreg újság, amelyekből töltényt sodorhatsz.
Értettem.
Amikor a nap fölkelt, 8 felsorakozott zászlóaljat világított meg. Minden katona oldalán kard volt, kezében szoronyos puska. Rohamra készen álltak. A fensíkon egy üteg volt készen létben, lőszeres ládákkal, lőporos zsákokkal és kartács tartókkal. A vártoronyban 19 ember készülődött, öreg muskétákat, puskákat, pisztolyokat, karabélyokat töltöttek. A három kiságyban 3 alvó gyerek.
Reggel van. Éhes vagyok.
Leves, ott van leves.
Tényleg?
Az enyém.
Enyém is.
Jó, de enyém a sok. Megettem.
Leves.
Te nem kapsz levest.
De kaphat ő is. Tessék, Zsorzsett, leves.
Leves.
Zsiványok! Ez az utolsó felszólítás. Ha napnyugtáig, föltétel nélkül meg nem adjátok magatokat, támadunk!
Támadjatok!
Utolsó figyelmeztetésül egy ágyúlövést adunk le fél órával a roham előtt.
Támadjatok!
Ez a szóváltás nem jutott el egészen a gyerekekig, de a kürt és a tülök szava messzebb hallatszik, és Zsorzsett már az első kürt jelre fölkapta kis fejét, és abba hagyta az erést. Amikor a tülök is elbődült, kanalát visszaejtette tányérjába. A második kürt jelre jobb kezének kis mutatóujját fölemelte, és hol lebillentette, hol föltartotta, a kürt szólama szerint, amelyet a második tülök szó folytatott. Amikor a tülök és a kürt elhallgatott, elgondolkozva figyelt, ujjacskáját még mindig a magasba tartva.
Muzi!
Igen, Zsorzsett, muzsika! Kürtön játszott valaki. Mond, muzsika!
Ilyeneket nem tud még mondani.
Szerintem tud.
Nézd!
Mit?
Bogár, ott! Csíp!
Ne bántsd!
Ez alatt Zsorzsett is megette a levesét. Pillantásával a két bátyját kereste. René Jean és Grosz Allen egy ablak mélyedésben kuporgott. Elmerültek az ászka bogár megfigyelésében. Összedugták a fejüket, hajuk is egybevegyült. Szinte visszafojtották a lélegzetüket, olyan önfeledten vizsgálták ezt a bogarat, amely megállott és meg sem moccant. Nem örült a nagy csodálatnak.
Bogáj! Én is! Bogáj!
Nem kicsiknek való!
Én is!
Ez nőstény bogár.
Pipi!
Kisasszony, azt ott kint még nem Pipinek hívják. Annak az a neve, hogy madár.
Madár! Madár!
Ez nem madár, ez méhecske.
Méjeje, elmen.
Most elmegy a házába.
Ez is bogár.
Dehogy bogár.
De nem méhecske, mert nem csípett meg.
Akkor egy nagy légy.
Légy!
Zsorzsett visszatért a négy kézlábon való közlekedéshez, és elindult a maga szeszélyes útjain a padló hosszában, majd fölfedezett egy valóságos goblen karosszéket, amelyet alaposan megtépázott a moly, és amelyből kikandikált a szőr. A kislány megállt a fotel mellett, ujjaival kitágította a moly rágta lyukakat, és nagy gondossággal húzgálni kezdte belőle a szőrt. Ekkor hirtelen fölemelt az egyik ujját, mintha ezt akarta volna jelezni, ide figyeljetek. A két kisfiú arra fordította a fejét. Kívülről távoli és bizonytalan lárma hangzott be hozzájuk.
Mélyeje!
Nem.
Muzi!
Igen, ez a jó istenke muzsikája.
Mama!
Mama!
Ez az! Juhu!
René Jean ugrándozni kezdett. Ezt látva Gross Allen is ugrándozott. Gross Allen René Jean minden mozdulatát utánozta. Georgette ülve maradt. Időként egy-egy szót mondogatott magában. Georgette még nem mondatokban beszélt. Csak gondolkodott, olykor megszólalt. Szótagolt. De egy idő múlva a többiek példája őt is magával ragadta. Megpróbált úgy tenni, mint a két bátyja, és ez a három pár lábacska rövidesen táncolva és tántorogva ugrándozott a gyalult, öreg tölgyfapadló porában, a márvány mellszobrok szigorú pillantásai alatt, amelyekre Georgette néha nyugtalanul föl-fölnézegetett.
Bácsik!
Nem bácsik, szobrok csak.
Mindenre ezt mondja, ami hasonlít.
Mire?
Emberekre.
Bácsik!
Ekkor René Jean, aki az egyik ablak mellett állott, fölemelte a fejét és kinézett rajta. Majd hirtelen lebújt, és az ablaknyílás mögé rejtőzött ilyettében. Megpillantott valakit, aki őt nézte. Egy köztársasági katona volt, a fensíkon táborozó csapatokból, aki a fegyvernyugvás perceit kihasználva, talán kissé túl is lépve annak határidejét, odaállt a szakadék szélére, ahonnan be lehetett látni a könyvtárterem belsejébe.
Mi az?
Ott van valaki.
Bácsi?
Igen, bácsi.
Még ott van?
Nem tudom.
Nézd meg!
René Jean neki bátorodott, és megint kidugta a fejét. A katona még ott állt. Erre René Jean gyorsan visszabújt, és a három kisgyerek nem mert többé moccanni se. Ez elég sokáig tartott. Végül is Georgette-t untatni kezdte ez az ijegység, neki bátorodott, és maga is kinézett. De a katona már tovább ment. Erre újra futkározni és játszani kezdtek. Gross Allen egyébként nagy bámulója és utánzója volt René Jeannak, de egy dologban túltett rajta. Ő gyakran talált valamit. Bátyja és kishuga most is egyszer csak azt látta, hogy Gross Allen eszeveszett örömmel nyargal. Egy négykerekű kis kocsit húz maga után. Ki tudja, honnan vette. Ez a babakocsi évek óta porosodott ott egy sarokban. Jól megfért a nagy szellemek könyveivel és a bölcsek mellszobraival. Nyilván a kis Goven valamelyik rég ott felejtett játéka volt.
Mit csinálsz?
Ostort.
De az madzag.
De ostor lesz, az enyém.
Én is akarok. Bemehetek?
Nem, én megyek be. Én vagyok a kocsis.
És én mi vagyok?
Te leszel a ló.
Jó, én vagyok a ló. Mondd, hogy Gyi.
Gyi!
Én is.
Kisasszony, maga túl nagy ehhez a kocsihoz.
Georgette nagy!
Az ablakok alatt széles párkány húzódott végig az épületen. A fensík hangás mezőinek pora, amelyet a szél arra hordott, leülepedett rajta. Az esők sárrá, majd televény talajjá dagasztották ezt a port. A szelek magvakat szórtak bele, úgyhogy ezen a vékony földön megtelepedett és kiterebélyesedett egy szederinda. Ez a szederinda az a szívós életű fajta volt, amelyet ezen a vidéken rókaszedernek hívnak. Augusztus havába jártak, és a szederinda teli volt friss gyümölccsel. Egyik ága behajolt az ablakon, és a vége leért a padlóig. Gross Allen, aki fölfedezte a zsineget, majd előkotorta a kocsit, most egyszerre rábukkant erre a szederágra, és odalépett hozzá. Letépett egy érett szedret, és megette.
Éhes vagyok.
Ez szeder?
Kaphatok?
De ne sokat. Ó, szúj!
Tüskéje van.
Hajap!
Nem, ez vesző.
A vesző is harap.
René Jean már irigykedni kezdett öccse Gross Allen fölfedezéseire, és nagy tervet forgatott a fejében. Tekintete már jó ideje egyre gyakrabban fordult az olvasóállvány felé, amely egy vasrúdon forgott, és magánosan állott a könyvtárterem közepén, mint egy emlékmű. Ezen az állványon volt elhelyezve a híres Szent Bertalan kötet. A könyvtárterem egyik sarkában nagy tölgyfaszék állott. René Jean odament, megfogta a széket, és egész az olvasó állványig húzta. Majd, mikor a szék már elérte az állványt, fölmászott rá, és két öklét a könyvre támasztotta. Mikor fölért a csúcsra, szükségét érezte, hogy valami nagyszerűt cselekedjék. Megfogta a kép felső sarkát, és gondosan kitépte. A szakadás keresztben sikerült, de ez nem René Jean hibája volt. René Jean kénytelen volt a könyvben hagyni az öreg, apokrif evangélista egész baloldalát, a fél szemét, dicsfényének egy darabját, és a szentnek csak a másik felét, de teljes bőrét ajándékozhatta Zsorzsetnek.
Báci!
A szent után unalmas képmások, szövegkritikusok következtek. Időrendben Gavantus volt az első. René Jean kitépte és Zsorzset kezébe adta Gavantust. Szent Bertalan minden szöveg magyarázója erre a sorsra jutott.
Tessék, Zsorzset, még egy bácsi.
Bácsi!
Nekem is adjál!
Jól van, tessék!
Ez nem jó! Nekem is szakállast adjál!
Jó, itt van két szakállas.
Szakállos.
Neked is adok, tessék.
Add ide az egészet.
Tessék.
Gross Allen és Zsorzset lelkesedésbe olvadt ijegységgel nézték, mint húzza össze René Jean a szemöldökét, hogyan feszíti meg az inát, szorítja ökölbe a kezét, és löki le a súlyos kötetet a tartóállványból. Nemhogy agyonnyomta volna, hanem elkápráztatta őket. A hódítók kalandjai nem mindig végződnek ilyen szerencsésen. Mint minden dicsőség, ez is zajt csapott, és nagy port vert föl. Amikor a könyv sorsát elintézték, René Jean maga is leszállt a székről.
A miénk? Megrugom!
Miért rúgod meg?
Mert a miénk? A mi könyvünk?
Ez volt a vég. Van rombolási düh is. René Jean is belerúgott a könyvbe. Zsorzsett is belerúgott. Az erőfeszítéstől jó maga is elvesztette egyensúlyát, és lecsücsült a földre. Ezt a helyzetét arra használta ki, hogy Szent Bertalanra vesse magát. Minden tekinté oda lett. René Jean rárohant, Gross Allen rátámadt, és a végzete három rózsás, kacagó vad, ragadozó angyala vidáman, maga feletten, győzedelmes kedvel, kérlelhetetlenül, a metszeteket tépve, a lapokat hasogatva, a jelzéseket leszaggatva, a kötést összekarmolva, az aranyozott bőrt lefejtve, az ezüstcsatos sarkok szögeit kihúzigálva, a pergamentet repesztve, kézzel, lábbal, foggal, körömmel csapott le a védtelen evangélistára.
Nincs több papír.
Széttéptük.
Éljen!
Éljen!
Még!
Nincs még, Zsorzsett. Elfogyott.
Dobál!
Mit csinálsz?
Dobál!
Jó, dobálózzunk!
A mészárlás bevégződött, a könyvek elszálltak. Így végezték ki másodszor is Szent Bertalant, aki egyszer már vértanú halált halt Krisztus születése után a 49. esztendőben. Közeledett az este, a hőség egyre nőtt, a lustálkodás a levegőben volt. Zsorzsett szeme majd leragadt, René Jean az ágyához lépett, kihúzta belőle a szalmazsákot, amely a derékaljat helyettesítette, egészen az ablak mellé cipelte, és elnyújtózott rajta.
Feküdjünk le!
Gros Alain René Jeanra hajtotta a fejét, Zsorzsett Gros Alainhez bújt, és a három gonosztevő elaludt. A nyitott ablakokon enyhe szellő áradt a szobába. A szakadékokból és a dombokról a vadvirágok illata szállott, együtt lengedezett az est lehelletével. Körös körül mindenütt béke és jóság lakozott. Erdő, mező, kimondhatatlan mély nyugalomban pihegett. Mint egy selyemfátyol borult fölé az a fényjáték, amelyet az árnyék és a napsugár folytonos kergetőzése idéz elő a réten és a patakok tükrén. Párák úsztak a felhők felé, ahogy az álmodozás emelkedik a látomás felé. Madárrajok szállongtak Latourc körül. De ez a béke nem ült rá mindenki szívére a térségben.
Eztán az utolsó éjjele Latourcnak. Ahogy a nap felkel, úgy áldozik le a királyság. Hamis eszmék kebelezik be a rendet, a történelmet. De tartani kell a hitet azokban, akik még felem vannak e veszett csatában. Bátorságuk egy hajszálon függ. Az erdő fölött már vereslik az ég alja. Pirkad!
Latourc lett rendelve nekem. Itt tettem meg első lépéseimet, és holnaptán itt lépem az utolsókat. Egy lett a sorsom e kopott falakkal. Minden köveim vagyok. Milyen jövő vár rám, ha az eszme zászlaja alatt ezt a nemes tornyot, lelkem egy darabját elveszejtem? Pirkad. Új napja jött el a háborúnak. Istenem, bár az utolsó lenne.
Egy ágyulövés dördült el. A visszhang fölkapta ezt a dörrenést, és megsokszorozva szörnyű robajban adta vissza. Az ágyúszó, amely dombtól dombig futott, íjkép szörnyűségesen elnyújtózott. Zsorzsettet is felébresztette. Kissé felemelte a fejét, aztán mutató ujjával kifelé intve hallgatózott.
Bum!
A lárma megszűnt, mindenre ismét csönd terült. Zsorzsett megint Gros Alainre hajtotta a fejét, és ismét elaludt.
...1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Victor Hugo regényéből. A 8. részt hallották. Narrátor Major Melinda. René Jean, Hollózs Adányi Norman. Gros Alain, Andrew Diregő, Zsorzsett, Karászi Dotti. Közreműködött Reviszki Gábor, Hambas Dániel és Kolovratnik Krisztián. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Dramaturg Espap Máté. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. Thank you.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
...1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Viktor Hugo regényéből. Fordította Aranyosi Pál. 9. rész. Az előző részek tartalmából. Az 1793-as év tavaszán egy vitorlás kihajózik a bonnői tilbőlből. Fedélzetén az áruhás Lantenák Márki hamar kivívja a legénység tiszteletét, sokan a polgárháború kulcsfiguráját látják benne, aki eldöntheti a harcokat. Az általa vezetett véres hadjárat során egy anyától elszakítják három gyermekét. A Márkival szemben a köztársaságiak élén Goven parancsnok áll, akit hajdani tanítómestere a papból lett forradalmár Simurden segít. Latorg váránál kerül egymással szembe a két hadvezér. A harc középpontjában három gyermek áll, akik most az ostrom előtt álló torony könyvtárszobájában mélyen alszanak, miközben édesanyjuk, aki szinte a halálból tért vissza, égen földön keresi elrabolt csemetéit.
A gyermekeit kereső anya mögött, aki szinte vaktában bandukolt, egész napi járóföld volt. Minden napja így telt, torony iránt soha meg nem állt. Annyit evett, annyit aludt, hogy holtan össze ne essen. Egy elhagyott csűrben töltötte az éjszakát. Aludt néhány órát, majd még sötét éjszaka fölébredt, és rögtön útnak is indult.
Erre mutatta az utat az a derék paraszt. Nyugatnak! Csak mindig nyugatnak. Latourgba megyek. Latourgba. Georgette. René Jean. Gros Allen. Georgette, René Jean, Gros Allen. Mennyit szenvedtem, mennyi mindenem mentem keresztül. Mennyi találkozás, mennyi megaláztatás. De megtalállak titeket. Georgette, René Jean, Gros Allen.
Aznap először egy falut talált az út mentén. Még alig pirkadt, még mindent sötét éj borított, de a falu nagy utcájában néhány kapu félig nyitva volt, és kíváncsi fejek hajoltak ki az ablakon. A téren, a templom előtt egy riadt csoport a levegőbe mámult, mert valami különös dolog közeledett a domb oldalán lefelé ereszkedve a falu irányában. Egy hosszú szekér volt, amelyet öt összeláncolt ló húzott. A szekérre hosszú gerendák voltak rakva. A gerendák közt volt még valami alaktalan tömeg, erről nem derült ki, hogy micsoda, mert nagy ponyva takarta le, amely szemfödőhöz hasonlított.
10 lovas ember, és még 10 mögötte.
A lovasok zsandárok voltak, kardjuk csak ugyan mesztelen volt, a ponyva pedig fekete. A szerencsétlen kóborló anya abban a percben ért a faluba, és közeledett az összegyűlt parasztokhoz, amikor a szekér a zsandárok kíséretében befordult a térre.
Mi ez? Mi történik itt? Mi az a nagy szekér ott?
A giotint viszi.
Honnan jön?
Huzsérből.
Hová megy?
Nem tudom. Azt mondják, egy kastélyba. De vigyék, ahová akarják, csak itt ne álljon meg.
Az anya elhagyta a falut röviddel a menet távozása után, és ugyanazon az úton haladt, amelyen ők csekély távolságra a második zsandár szakasz mögött. Egy erdőszéli falura bukkant, a községháza elé érkezett a térre. Tömegtolongott egy lépcsős följáratú tornác a községháza bejárata előtt.
A kapott parancsok értelmében és a közjóléti bizottság által ránk ruházott hatalom szellemében a konvent rendeletének végrehajtásaként, mely törvényen kívül helyezi a fegyveres harcban elfogott lázadókat, és amely fővesztéssel sújtja mindazokat, akik ezeknek az egyéneknek menedéket adnak, avagy menekülésüket lehetővé teszik. Az április 30-án kelt törvény értelmében, amely a lázadók elleni harcban minden hatalmat a kormánybiztosokra és helyettes kormánybiztosokra ruház, törvényen kívül helyeztetnek azok az egyének, akiket az alább következő nevükön vagy csúf nevükön sorolunk elő. Lantenak Zsivány!
Az uraság!
Imanő Zsivány!
Ez a kékek lébe, az uraság első embere.
Szép sorban Lantenak összes emberének neve elhangzott.
A fönt nevezettek, akárhol fogadnak is el, személy azonosságuk megállapítása után azonnal kivégeztetnek. Aki menedéket ad nekik, vagy szökésükben segíti őket, rögtönítélő bíróság elé kerül, és halálra ítéltetik. Aláírta a közjóléti bizottság megbízottja, Simurden!
A pap!
Figyelem! Most következik a kormány hirdetményének utolsó négy sora. Ezt az expedíciós hadoszlop parancsnoka Goven írta alá.
Halljuk!
Halálbüntetés terhe alatt szigorúan tilos a fenti parancs értelmében akármiféle segítséget is nyújtani a fent említett 19 lázadónak, akiket Laturg várában körülzártunk.
Micsoda? Laturgról beszélnek?
Hallgasson! Mi lesz most?
Nem olyan nagy baj, nem fogtak meg még mindenkit. 19 az csak 19.
Szamarak! Hát nem tudjátok, ha Lantenakot elfogják, mindenkit kézre kerítenek?
Csak hogy még nem fogták el?
Ha elfogták Lantenakot, elfogták a fölkelés lelkét.
Ki hát az a Lantenak?
Egy volt nemes.
Aki asszonyokat lövet agyon.
Bizony. Engem is agyon lövetett.
Lehet ez valami kém is?
Hallgasson, menjen útjára.
Nem teszek én semmi rosszat, csak a gyerekeimet keresem.
Szegény félkegyelmű.
Most mi van Laturggal?
Már megint kezdi?
Laturgba kell mennem. Mutassa meg az utat Laturg felé.
Soha. Hogy leöljék ott? Különben se tudom, hogy merre van. Maga csak ugyan bolond. Nézze, jó asszony, olyan fáradtnak látszik. Jöjjön hozzám, pihenje ki magát.
Nem tudok pihenni.
Csupa seb a lába.
Hiszen már mondtam, hogy elrabolták a gyerekeimet. A kislányomat és a két kisfiút. Az erdei Oduból jövök. Kérdezzék csak meg Telmársot, a koldust. Ő gyógyított meg. Azt hiszem, eltört valamim. Ez mind megtörtént. Ott volt Radu őrmester is, kérdezzék meg tőle. Majd megmondja, hogy nem hazudok, mert ő talált bennünket az erdőben. Mondom, három gyerekem van. A legidősebbet René Jeannak hívják. Be tudom bizonyítani. A másikat Gros Allennek hívják, a harmadikat Georgette-nek. A férjem meghalt. Maga olyan jó asszonynak látszik. Mutassa meg az utamat. Nem vagyok bolond. Anya vagyok. Elvesztettem a gyerekeimet. Keresem őket. Azt se tudom biztosan, hogy honnan jöttem, merre járok. Laturgba megyek. Becsületes asszony vagyok, nem lopok. Látja, igazat mondok. Miért nem segítenek rajtam, hogy megtaláljam a gyerekeimet? Mert nem erről a vidékről való vagyok. Engem kivégeztek. Azt se tudom, hol.
Hallgasson meg, jó asszony. Forradalmi időkben nem okos olyan dolgokról beszélni, amihez nem értünk. Vigyázzon, mert még letartóztatják.
A kis Jézusra, a mennybéli Szűz Máriára kérem, könyörgök, rimánkodok, mondja meg, merre menjek Laturg felé.
Nem tudom, de ha tudnám, akkor sem mondanám meg. Veszélyes hely az, jobban teszi, ha kerüli.
Pedig én elmegyek.
Hát menjen. Menjen a vesztébe! Én figyelmeztettem!
Ekkor hajnalban, egy órával azelőtt, hogy Michel Fléchard a zsandároktól kísért gyászos szekeret látta, az erdő sűrűjében láthatatlan emberek nyüzsgése, sürgés forgása volt észlelhető. Ezek az emberek parasztok voltak, valamennyien fel voltak fegyverkezve, ki puskával, ki fejszével. Akiknek puskájuk volt, az út két oldalán elhelyezkedtek lesállásban. A lombok mögé nézve az ember azt láthatta volna, hogy a puskások valamennyien a ravaszon tartják az ujjaikat, és az ágak közt az útra irányítják karabélyuk csövét. Ezek az emberek vártak valamire. Minden puska az út felé irányult, melyet most kezdett megvilágítani a pitymallat.
Biztos vagy benne?
Hát azt mondják.
Erre halad el?
Azt mondják, itt van a vidéken.
Nem szabad kijereszteni innen.
Meg kell égetni.
Azért jött össze a három falu.
Na de a kíséret?
Lekaszaboljuk.
De ezen az úton szállítják?
Azt mondják.
Vigyázat! No, itt van.
Igen, itt a kíséret is.
Hány emberből áll a kíséret?
12 vannak.
Azt beszélték, hogy 20 lesznek.
Akár 20, akár 12. Valamennyit megöljük.
Várjuk meg, amíg puska lövésnyire érnek. Éljen a király! Na nézd már, ez nem is a giotin. Ez valami létra.
Hű, rossz kocsit támadtunk meg.
Most már mindegy. Minden szállítmány gyanús, ha kíséret követi. Ez is a csatatér felé tartott. Biztosan arra kellett, hogy megmásszák La Turc bástyáját.
Égessük el a létrát.
Úgy van, ágját.
Michel vaktában nekivágott az erdőnek. Senki se akarta megmutatni neki az utat, ezért eltökélte, hogy maga fogja megkeresni. Időnként leült, megpihent, aztán fölkerekedett, ment egy darabon, majd újra leült. Az a halálos fáradtság vett rajta erőt, amelyet először az izmaiban érez az ember, és amely lassan áthúzódik a csontjaiba is, a rabszolgák fáradtsága. Mert ő valóban rabszolga volt. Elveszett gyerekeinek rabszolgája.
Meg kell találnom őket, hiszen minden percben elpusztulhatnak. De már nagyon elfáradtam. Minden lépés kín. Lesz-e még erőm a következőhöz? Reggel óta úton vagyok. Azóta nem láttam falut, de még házat sem. Eltévedtem. Közelebb jutottam-e a célomhoz egyáltalán? Véget ér valaha a kálváriám? Itt fogok összeroppanni az úton? Itt lehelem ki a lelkem?
Körülnézett, a bokrok mögül napvilág szűrődött be hozzá. Arra felé indult, és egyszerre az erdő szélére ért. Keskeny völgy nyílt meg előtte, olyan szűk, mint egy árok. A kövek között tiszta forrásvíz csobogott. Ekkor jött rá, milyen rettenetes szomjúság gyötri. Lebotorkált a patakhoz, letérdelt a kövekre és ivott. Ha már úgy is térdelt, úgy gondolta, ez a legjobb alkalom, hogy imádkozzék. Amikor fölállt, megpróbált tájékozódni. Átgázolt a kis patakon. A völgyecskén túl vége láthatatlan, széles fennsík húzódott, melyet törpe bokrok takartak. A patak partjától kezdve fennsík emelkedett és betöltötte a láthatárt. Az erdőben minden bokor mögött találkozhatott volna valakivel. A fennsíkon, amíg a szeme ellátott, nem mutatkozott élő lény.
Van itt valaki? Van... Van itt valaki? Hív! Engem hív! Arra kell mennem!
Az asszony ereje visszatért. Neki indult, hogy megmássza a fennsíkot, és arra tartott, amerről a távoli dörgő hangot hallotta. Hirtelen a láthatár szélén hatalmas torony magasodott eléje. A torony magányosan állt ebben a vadpusztaságban. A lenyugvó nap egy sugara bíborpiros színbe öltöztette. Több mint egy mérföldre lehetett tőle. Michel Fléchard fölért a fennsík tetejére, most már csak a lapályos részei terültek el előtte. Megindult a torony felé. Eközben elérkezett a döntő pillanat. Lantenac Simurden kezében volt. A vén királypárti lázadót a barlangjában fogták körül, innen nem menekülhetett. Simordan úgy akarta, hogy a Márkit ott helyben fejezzék le, saját földjén, szinte a saját házában, hogy a vár lássa, miként hullik le feudális uraságának a feje. Azt akarta, hogy ez a példa emlékezetes maradjon. Ezért hozatta el a giotint, amit az anya az úton látott. Lantának lefejezése annyit jelentett, a vandéi lázadás lefejezése. A vandéi lázadás eltiprása annyit jelentett, Franciaország megmenekül. Simurden nem habozott. Ennek az embernek az irgalmatlan kötelességteljesítés volt a lételeme.
Elkeseredett harc előtt állunk. Gauvin irányítja majd, de bizonyára maga is a küzdők közé áll. Csak meg ne öljék a gyermekemet. Az egyetlent, akire gyöngéden gondolok. Gauvinnek eddig mindig szerencséje volt, de a szerencse is belefárad a hűségbe.
Imánő a torony tetejéről kémelte a támadó közeledését.
Ne lőjetek! Hagyjátok megközelíteni a várat!
Igenis!
4500-an vannak. Fölösleges azokat megölni, akik kint rekednek. Csak a váron belül öljetek. Ben számbeli egyenlőség van. Egyenlőség, testvériség. Amikor az ellenség megmozdul, Imánű, te a tülökkel jártatsz.
Értettem, készen állok.
Az az ágyúlövés, amely fölrázta Zsorzsettet, és amely hírt vitt az anyának abba a pusztaságba, mást is cselekedett. Eltalálta, betörte és félig leszakította azt a vasrácsozatot, amely a torony első emeletének nagy lőrését takarta és védte. Az ostromlottaknak már nem volt idejük, hogy kiavíthassák. Az ostromlottaknak nagyon kevés lőszerük volt. Helyzetük sokkal válságosabb volt, mint ahogy az ostromlók sejtették. Ha elég lőporuk volna, már fölrobbantották volna Latourgot, magukkal és a bebocsátott ellenséggel együtt. Ez volt az álmuk. De már minden tartalékuk kifogyott. Bőségesen el voltak látva puskával, pisztollyal, karabéllyal, de muníciójuk kevés volt. Szerencsére a harc inkább szálfegyverrel, ember-ember ellen, kivont karddal, törrel folyik. Viaskodni fognak, nem lövöldözni. Mészárolni fogják egymást, ebben reménykedtek.
A torony bevehetetlennek látszik. A földszinti teremben, ahol az aknatépterés tátong, az a torlasz emelkedik, amelyet Lantának építettet, és amely elzárja a bejáratot. A sánc mögött hosszú asztal áll. Töltött fegyverekkel, puskákkal, karabélyokkal, muskétákkal, kardokkal, fejszékkel, tőrökkel megrakva.
Helyes. Át kell jutnunk a résen. Át kell törnünk egy torlaszon. El kell foglalnunk egyenként véres küzdelem árán 3 egymás fölött fekvő termet. Lépcsőről lépcsőre kell fölverekedni magunkat, 2 emeletnyi csiga lépcsőn. Mindezt vadpuska tűzzel szemben.
Az ostromlottaknak bezzeg könnyebb a dolguk.
Miért?
Nekik csak egy feladatuk van. Meghalni.
Úgy gondolod, mesterem, hogy van esélyünk?
Van. De nem lesz könnyű csata. Egy bástya torony a harctér közepén olyan, mint egy hajó a nyílt tengeren. Ugyanolyan módon kell megrohamozni, inkább melléje hajózni, a fedélzetre ugrálni és elhódítani a régi legénységtől. Ezért nem szabad ágyúzni sem, fölösleges volna. Mit használ, ha 15 láb vastag falakra lődözünk? Az ilyen lyukakban 2 felől verekszenek. Egyik oldalról azok, akik be akarnak hatolni rajta, másik oldalról, akik elállják az utat. Ilyenkor a fejszének, a késeknek, a pisztolyoknak, az öklöknek, a fogaknak jut a döntő szerep.
Igen. Latourg várát másképp nem lehet bevenni. Nincs véresebb, gyilkosabb harc, mint az olyan támadás, amelyben egymás szemébe merednek az ellenfelek. Jól ismerem a torony belsejét, hiszen itt töltöttem a gyerekkorom. Mi az, Gesen?
Megérkezett a létra, parancsnok úr.
A mentő létra?
Igen.
Hogyan? Hát csak most érkezik?
Csak most, parancsnok úr. Már nyugtalan voltam miatta. A gyors futár, akit érte küldtem, már rég visszatért. Jelentette, hogy megtalálta az ácsműhelyben a kívánt méretű létrát, rögtön le is foglalta, fölrakatta egy szekérre, kivezényeltetett egy 12 lovasból álló kíséretet, és saját szemével látta, hogy a szekér, a kíséret a létrával elindult felénk. aztán lóhalálában visszatért ide.
No és?
No és? Parancsnok úr, a nap már leáldozott, de a szekér csak most érkezik a létrával. Elővettem a távcsövemet, és szemügyre vettem az utat, és megörültem, parancsnok úr, mert ott a szekér a kísérettel. Most ereszkedik lefelé. Megnézheti.
Igaza van. Jönnek. Nincs elég világos, hogy tisztán láthatnánk. De a kíséret csak ugyan látszik. Csak nagyobb, mint amekkorát maga mondott Gesan.
Én is úgy látom.
Körülbelül negyed mérföldre lehetnek.
Parancsnok úr, a mentőlétra negyed órán belül itt lesz.
Akkor megindíthatjuk a támadást. Mi az, Radu őrmester?
Parancsnok úr, mi, a vörös sipkás zászlóhaj katonái, kérni akarunk valamit.
Mit?
Hogy elsőnek mehessünk a halálba.
Ó.
Teljesíti a kérésünket?
Hát, az attól függ.
Parancsnok úr, a Doli csata óta mindenütt kímél bennünket. Még mindig 12-en vagyunk.
No és?
Megaláz bennünket.
Maguk tartalékban vannak.
Jobban szeretünk élt csapatban harcolni.
De nekem szükségem van magukra a csata végén, hogy biztosítsuk a sikert. Ezért tartogatom ezt a kis csapatot.
Túlságosan tartogat bennünket.
Benne vannak a hadoszlopban. Maguk is együtt mennek a többivel.
Igen, de hátul. Holott a párizsiak joga, hogy elől mehessenek.
Majd meggondolom, Radu őrmester.
Ma gondolja meg, parancsnok úr. Itt az alkalom. Kemény birkózás lesz a toronyban. Forró napunk lesz. Laturg megégeti azoknak a kezét, akik hozzá akarnak nyúlni. Mi azt kérjük, hogy az elsők között támadhassunk. Aztán itt vannak a toronyban a gyerekek is. A zászlóhaj örökbefogadott porontjai. A mi három kis kölykünk. Ezek a zsiványok a gyerekek életét fenyegetik. Parancsnok úr, ha egy szál haj meggörbül a három angyalka kobakján, esküszöm az összes szentekre, hogy én, Radu őrmester, az Atyaistennel is újat húzok. Azt akarjuk, hogy ezeket a gyerekeket kimentsük, vagy valamennyien egy szálig ott maradunk. Ehhez jogunk van az áldóját.
Derék fiúk maguk. Beosztom magukat a támadó csapatba. De két csoportban. Hat vörös sipkást az élcsapatba teszünk, hogy az előnyomulók meg ne torpanjanak. Hatott pedig a hátvédhez, hogy senki sem merjen hátrálni.
A 12 embert ezután is én vezénylem?
Természetesen.
Akkor hát köszönöm, parancsnok úr. Mert én az élcsapattal leszek.
1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Victor Hugo regényéből. A 9. részt hallották. Narrátor Major Melinda, Goven Katona Péter Dániel, Simurden Mácsai Pál, Michel Ubrankovics Júlia. Közreműködött Reviszki Gábor, Kajtár Róbert, Vida Péter, Ódor Kristóf, Feszban Béla, Partinóra, Kaszás Gergő, Kocsis Gergely, Schneider Zoltán, Hambas Dániel és Kolovratnik Krisztián. A felvételt Jancsik Csaba és Jancsik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Dramaturg Espap Máté. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.